Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, add, hogy nagy bizalommal járuljunk atyai jóságodhoz a húsvéti szent időben, amikor oly bőkezően nyújtod kegyelmed ajándékait. Kiszabadítottál minket a tévejgés homályából. Engedd, hogy egyre jobban ragaszkodjunk hitünk szent igazságaihoz. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
Amen.
Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
Tehát a lélek és a közösség küld. Az antiohiai egyházban több próféta és tanító volt. Kik induljanak el a nagy útra? Isten tiszteletet végeztek, böjtöt tartottak, ezután a Szentlélek Barnabást és Sault jelölte meg, majd. Imádság közben a közösség tagjai, elöljárói rátették kezüket, és útra bocsátották őket. Kettős pillére nyugszik a küldetés, isteni kiválasztás és a közösség megerősítő megbizatása. Mind a kettő egyszerre fontos a küldetésnél. Ma is ez így van, hogy a hivatás, önmagában valaki érez elhivatottságot, hivatást, ez még nem biztos, kell a közösség, jelen esetben katolikus formában a főpásztornak a kiválasztása és a megerősítése a hivatásra, és így történik aztán a küldetés. Egyik a másik nélkül nem működik, csak a kettő egyszerre. Ciprus. Ma is jól ismert sziget ország, sajnos most ketté szakadva, a térítő út során egy varázsló, aki a római helytartó köréhez tartozott, akadályozni akarta munkájukat. De ők a helytartó jelenlétében is hirdették az evangéliumot, a varázslót Saul megfette, kicsit ószövetségi stílusban, de a varázsló megtért, mágusnak is mondanánk, a helytartó is tanítványá lett. Ciprusról még máskor is fogunk majd hallani, most csak annyit, hogy ott is igen régi kereszténység van. Egy másik Antiochia következik, ugye, mert volt már egy Antiochia, ez egy másik, hát ugye többféle helyen azonos nevű városok akkor is voltak. János Márk, aki eddig kísérők volt, ekkor elhagyta őket. Egy nehéz szakasz következett, természetben is, tehát veszélyes szakaszon kellett volna átmenniük, ezért Pál később is nehezszer rá, majd látjuk. Azután még később ez a Márk Péter munkatársa lett, Rómába is eljutott, és ő a Márk evangélium szerzője, csak így kapcsolódnak össze ezek a történetek, itt elhagyja őket. A két apostol ezután, tehát Pál és Barnabás, a pizídiai Antiohiába ment, tehát ez mondta a másik Antiohia, és a zsinagógában kérésre hirdette Jézust a proféták alapján. Ez volt a klasszikus igehirdetés, először a zsinagógában, a proféták alapján beteljesedtek az írások, Jézust hirdették, több zsidó és prozelita követte, ők már egy kis közösséget alkottak. Sőt, annyira, hogy a következő szombaton érdeklődésből már az egész város szinte egybegyűlt. A zsidók, akik nem fogadták el Pál tanítását, féltékenységből, rágalmakat szórva meg akarták őket hazudtolni az egész város előtt. Ekkor elérkezett a nagy fordulat. A két apostol kijelentette, először nektek kellett hirdetnünk Isten igéjét, de mivel visszautasítottátok azt, most a pogányokhoz fordulunk. Eddig is fordultak pogányokhoz, csak ez most egy nagy, látványos, de nem felszínes mozdulat volt. A pogányok örvendezve magasztalták az Úr igéjét. Sault és Barnabást a nem hívők kiutasították a városból. Ez volt tehát a nagy fordulat a misszió történetében. Az apostolok még sokszor felkeresték az egyes városokban a zsidó közösségeket, de egyre inkább, egyre tudatosabban a világ misszióra összpontosítottak. A végső szakadás és különválás csak a templom és a kultusz és az államiság, zsidó államiság végső megszűnése után teljesedett be. Három város következik, három különös jelenséggel. Ikóniumban a kezdeti sikerek után nagy lázadás tört ki. Arra készült egy csoport, hogy megkövezi az igehirdetőket. Elmenekültek Lisztrába, tehát innen, és itt egy nagyon érdekes epizód bontakozott ki. Pál egy születésétől fogva béna ember gyógyít meg. A tömeg, itt már csupán pogányok vannak, a tömeg azt vélte, hogy istenek szálltak le, fel is kiáltanak, istenek szálltak le az égből. Barnabást Zeusnak, Pált Hermésznek gondolták. A rómaiaknál ugyanezek Jupiter és Merkur. Zeus a főisten, Hermész pedig a gondolatok, a hírek vivője, a hírvivő, a kommunikáció, így mondanánk, annak az istene volt, vagy hát képzeletbeli istene, Hermész vagy Merkur. Nagy áldozatot készültek bemutatni ennek a két egy embernek, és ekkor a két apostol a tömeg közé rohant, és a pogány felfogásból, hitvilágból kiindulva az egy Istent hirdették. Alig tudták lecsillapítani a tömeget. Tehát még ezt a óriási tévedést is nem taposták el lábbal azonnal, csak felkiáltottak, és próbálták ebből is kimenteni a jót, és hirdették az egy Istent. És jó is ment ez a dolog, de azután néhány zsidó fellázította a népet, Pált megkövezték, de nem halt meg. Erről már szóltunk többször, hogy a megkövezés nem feltétlenül volt halál, nem, hanem amolyan Isten ítéletnek is számított, tehát bizonyos számú köveket volt szabad csak eldobni, rádobni, és ha életben maradt, akkor kvázi ártatlan ő. Hát kicsit bizonytalan, ez többféle vélekedés van, Istvánnál azt látjuk, hogy talán nincs ilyen mérték, de máshol elő volt írva. De minden esetre érdekes, hogy Pál a megkövezés után felkel, és tovább indulnak Derbébe. Visszafelé haladva, aztán az egyes városokban előjárókat, presbitereket, presbiter görögül öreget jelent, presbitereket rendeltek, és imádság, valamint böjt után, ugye isteni forrás, emberi forrás, az illető közösség elöljáróivá tették őket, itt is kézrátétellel, majd az apostolok a kiinduló állomásra visszaérkeztek, nagy háladással számoltak be Isten kegyelméről, a pogányok megtéréséről, tehát így alakultak egyes egyházközségek, hogy ott hűséges tanítványokat ott hagyták, a Szentlélek és az emberi együtt tette őket közösségvezetővé, szolgákká. Ez az első útnak a vége. Most az első útból kapunk mi ajándékokat, tapasztalatokat a mai világban, a keresztény életünkre is. Tehát nem, ezt már akartam, szerettem volna az elején is mondani kedves hallgatóimnak, hogy ezek nem ilyen száraz úti elbeszélések, hát ha úgy egyvégtébe olvassuk, akkor azoknak tűnnek, de mindig vannak bennük nagyon speciális, szép kis ajándékok, ezért lassan kell olvasni, sok város felsorolása, meg útirány nem is annyira fontos, hanem inkább a belőre álladó kegyelem, hogy az evangélium, ugyanaz az evangélium, hogyan tud mindig más és más formában, más és más hangon megjelenni az egyes vidékeken, az egyes nyelveken, az egyes kultúrákban, ez nagyon-nagyon szép. Tehát ez az első tanulság pont, hogy mindig a hallgatóság nyelvén. Pünkös, szinte beláthatatlan titka ismétlődik. Újra meg újra. Ugye? Pünkös, mit kiáltanak? Mindenki a saját nyelvén hallja Isten csodálatos tetteit. És ez nem a szó szerinti nyelvet jelenti, erről már többször szóltunk, nem a szó szerinti nyelvet, csupán azt is jelenti, de elsősorban az ige hirdetők készségét, rugalmasságát, tehát a nyelv itt magasabb jelentőségű, a kommunikációnak a csodálatos adományát jelenti, karizmáját jelenti, tehát zsidók között mindig a Szentírás jövendöléseinek, ígéreteinek számbavétele, bibliai helyek idézése után jön a beteljesülés meghirdetése. Tehát ezt már nagyon sokszor láttuk Péter pünkösdi beszédében, István beszédében is, szinte nem szó szerint, de a gondolatok ismétlődnek ezekben a beszédekben, hogy igen, egy kis katekézis az Ószövetségről, és utána jön a beteljesülés. Pogányok között, ugye, akik egyáltalán nem ismerik a Bibliát, szóval nem látták, nem olvasták, de vágyaikban már sokszor egyisten hívők, ugye őket hívták Isten hívőknek. A prozelita azt jelenti, hogy már a pogány felvette a zsidó vallást, de voltak egyisten hívők, akik már lélekben Isten hívők voltak, övék volt a pogányok udvara, ugye láttuk ezt. Tehát ilyen pogányok között a Teremtő áll a középpontban, minden nép atya, aki szeretetét megmutatja Jézusban. Nem csak egy elvont Teremtő, egy elvont égben ülő transzcendens Isten, hanem szeretetét állandóan kiárasztja, sokszor felhasználva a pogány világnak a teremtésről vallott elemeit, mint egy már megkeresztelve egy kicsit, és aztán az Atya szeretete Jézus Krisztusban teljesedik be. Így jutnak el, nem az Ószövetségből, hanem ebből az általános gondolkodásmódból jutnak el Jézushoz, és így hirdetik meg, és főleg azt, hogy minden ember Atya Isten. Van egy követhető fokozatosság is ebben a igehirdetési folyamatban, ahogy már jeleztem, először mindig a zsinagógákban prédikálnak, közösséget hoznak létre a zsinagógában, egy hívő közösséget, és később ez a közösség önállósodik a zsinagógától, legtöbbször magánházaknál jönnek össze, az ellenállók következő lépése, az ellenállók és az ellenséges magatartásúak provokációi után azonban ez az oldal már elhalványul, és egyre inkább terebélyesedik a pogány misszió. A következő tanulság, tehát ez volt, hogy mindig a hallgatóság nyelvén. A következő tanulság, ha kell, határozott nem. Tehát alkalmazkodni a nyelvhez, a kultúrához, az érzésekhez, de előfordul, hogy azonnal rögtön határozott nemet kell mondaniuk egyes jelenségekre, felfogásokra. Ilyen például a Simónia kísértése, a varázsló mesterkedése, ugye a Simóniáról már múltkor részletesen beszéltünk, az egyházat ez nagyon-nagyon megviselte ez a dolog, tehát annak azonnal azt mondta, hogy vesz a pénzeden együtt. A varázsló mesterkedése, ugye Ciprus szigetén, vagy a halandó embereknek fölajánlott áldozatok előkészítése. Tehát itt nincs ilyesmi, hogy na hát nem sértjük meg őket, mutassák be a élő embereknek az áldozatot, vagy pedig hát a varázsló is egy kicsit azért varázsoljon, de hát nem olyan nagy baj. Tehát van, amikor azonnal nemet kell mondani. Ezek ritka esetek, de fontosak a későbbi, már egyház történelmi méretű lépéseknél. És ebből a gondolatból jön egy egyház történelmi következtetés, amit úgy hívunk, hogy inkulturációs probléma. Ne ijedjünk meg a szótól, mindjárt megmagyarázom. A lényege az örök evangéliumhoz való ragaszkodás, a hirdetés közben, tehát mindig az örök evangéliumhoz való ragaszkodás, de úgy, hogy a befogadó népek nyelvét, kultúráját, műveltségét, gondolkodásmódját maximálisan felhasználjuk az ige hirdetése. Tehát ez megint az úgynevezett keskeny palló, ezt már 3 éve többször szerettem használni, hogy keskeny pallón megyünk keresztül, de van segítségünk, nehéz, de igen szép feladat, szinte művészet, ezt is szívesen mondom, hogy ilyenkor ez már művészet, és nem hiába mondom, mert az apostolok cselekedeteiben is nagyon megfigyelhető ez a törekvés. És az egyháztörténelemre térek most át, bár olyan sok forrásunk nincs, de a magyar történelemből is tudjuk azt, hogy a magyar földre látogató bencés szerzetesek munkája is ilyen bölcs volt, nyomokban is, de megfigyelhetjük, elsősorban az egyházi szóhasználatokban. Egy példát tudok most mondani, a boldog asszony szó. A feltételezések szerint, mivel semmilyen más nyelven így nem nevezik a szüzanyát, hogy valami pogány istennőnek a neve volt, és nem írtották ki, hanem nem is erőltették rá a latin szüzanya kifejezéseket, hanem vagy a németet, hanem ezt felhasználva más tartalommal töltötték meg.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Hírpercek.